Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, Péli Csaba, játékmester. Szia!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit hoztál, milyen idézetet, és melyik játék, web, áruházzal fogunk ma megismerkedni?
Mai idézetünk Ramani Durvasula, amerikai pszichológus, hát ha jól sejtem, akkor ő indiai származású amerikai pszichológus lehet. Gyakran hisszük, hogy megérdemeljük a luxus cikkeket, és mivel ezek képei elárasztanak bennünket a médián keresztül, az az illúziónk alakul ki, hogy mindezek szükségesek, és mindenkinek van rajtunk kívül. Ez a hiedelem aztán valósággá válik, de amíg rendelkezünk a megfelelő játékokkal, minden rendben van. És ebben az a szép, hogy igazából ez az idézet nem a játékok oldaláról jön. Rendelkezünk megfelelő játékokkal, ugye itt ő azt gondolja, hogy a drága cipő, a drága ruhák, a drága autók és a stb. De picit rá lehet húzni akár a drága társas játékokra is. Sok magyarázatot nem igényel az, hogy tényleg a mai világban nagyon sokszor az jön szembe, hogy mindenkinek mindene megvan. Ugye már korábban is beszéltünk arról, hogy vannak azok a különféle közösségi médián megjelenő fotók karácsony előtt, vagy éppen valami nagyobb családi ünnep előtt, hogy hű, egy hónapja kezdtünk el társasjátékozni, és ezekkel indítottuk a gyűjteményt, és a karácsonyfalat látunk 3-400 ezer forintnyi társasjátékot, mert ők ezzel indítják a gyűjteményt, és olyan játékokkal, amikkel talán nem is tudnak mit kezdeni, de mivel rájuk is ez ömlött a médiából és a közösségi médiából, hogy mindenkinek ezek vannak meg, tehát akkor nekik is ezek kellenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, hogy egyáltalán nem kell azzal foglalkozni. Én diákjaimnak is sokszor mondom, általában persze csak kinevetnek ez miatt, de én nekik is nagyon sokszor mondom azt, hogy az, amit ők az Instagramon, a Facebookon, vagy bárhol látnak, annak a 90%-a annyira kamu, hogy valami borzalom.
Hát igen, ez pontosan így van. Van, és már ennek pszichológiája, hogy nagyon sokan azért lesznek szomorúak, depresszív, fásult állapotúak, mert azt hiszik, hogy mindenkinek olyan boldog, hogy mindig a párja puszilgatja naplementébe, és a többi, és a többi. Nyilván nem a legszörnyűbb fotókat rakjuk fel az életünkből, de hát ettől egy kicsit ez a kép alakult, hogy mindenki boldog rajtam kívül. Megmutatunk, mindenkit nem így van.
Így van. Egyébként nagyon érdekes, teljesen független most a társasjátékról, csak pont erről ugrott be, hogy épp a múltkor meséltek nekem egy új közösségi oldalról, talán Bíril a neve, vagy valami hasonló, pontosan arról szól a történet, hogy filterezetlen, és olyan képeket rakjunk ki az ember, ami a valóságról szól. Tehát kezdünk egy kicsit átfordulni talán abba az irányba, hogy kezd a közösség is rájönni arra, hogy talán egy kicsit túl sok már a filter, és túl sok a
túl
máz a világunkon, és nem baj az, hogyha néha szembesülünk azzal is, hogy mi a valóság.
Igen, erről jut eszembe, hogy van egy nagyon cuki serdülő, hát rengeteg serdülő ismerősöm van, és mikor megnéznek egy lány képet, tehát a lányok elképesztő szép képeket tudnak felrakni magukról, és mondják, hogy jó, hát nem lehet ám tudni, hogy valójában milyen.
Igen, egyébként nagyon érdekes, hogy sokszor tényleg, amikor itt szembe jön egy-két olyan ember, akit csak előtte képeken láttál, és nagyon sokszor teljesen más.
Meglepő. Hát erre teljesen igaz az online. Szerintem a nagyon sokan, akár felnőttek, akár diákok, online konferencia, online óra, stb. És nagyon sokszor föl lehet tenni a profilképedet, ami nyilván egy jól fésült, nagyon szép, friss állapotodban készült, és akkor olykor viszont bekapcsolódnak valóban a munkafolyamatba, és én mindig lefagyok, mert annyira megdöbbentő a különbség, hogy miközben az ember dolgozik, fáradt, koncentrál, rosszul van megvilágítva.
Akár nincs mink,
nincs
mert
mink.
Éppen otthon.
Igen, és akkor úristen, ez ugyanaz, ugyanaz, mint amiről te mesélsz.
Na, de kanyarodjunk a játékokra. Mai webshopunk olyan webshop, aminek a nevéből nem feltétlenül gondolná az ember, hogy itt társas játékokat fog találni. Ugye a múlt héten beszéltünk a jó játék jó áronról, ami elég egyértelműen már azt sugallta alapban a webshop neve is, hogy itt bizony jó játékokat fogunk találni. Ezzel szemben a mai webshopunk nevéből mondom, én abszolút nem következtetnék arra, hogy itt társasjátékot keressek. A webshop neve az, hogy Könyvbagoly. Maga a Könyvbagoly abszolút nem társasjáték oldal, rengeteg könyvvel, ha jól emlékszem, akkor többek között a Kossuth kiadónak is a saját könyvei itt találhatók meg legtöbbször. Viszont egy nagyon-nagyon klassz webshop részük van, ami társasjátékokat tartalmaz, és amiben a Könyvbagoly nagyon jó, és sokszor ez miatt morogtak is egyes kiadók, hogy hát ők nem ezen akarnak nyerészkedni. Úgyhogy ennek köszönhetően a könyvbagoly általában az a webshop, amit referenciaként lehet fölállítani, hogyha ár kérdésről van szó. Tehát azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy honnan veszem a játékot. Mert nem vagyok márkahű mondjuk a kiadóhoz, nem vagyok márkahű egy webshophoz, csak azt mondom, hogy az a lényeg, hogy a kis összekuporgatott pénzéből a gyerek mondjuk a hó végén tudjon venni egy új társasjátékot, akkor mindenképpen érdemes benézni a könyvbagolyhoz, mert sokszor elképesztő árkülönbségek lehetnek egy-egy nagy webshop és a könyvbagoly árai között. Pletyka szinten rá is koppintottak egyszer-kétszer már az ő fejükre ezért, hogy túlságosan a beszerzési ár környékén adnak néha játékokat. Van olyan kiadó például, aminek a játékai nem is nagyon találhatók meg a könyvbagolynál, pontosan ezért, mert a kiadó egyszerűen azt mondja, hogy ilyen áron ő nem szeretné a játékait viszont látni. Viszont több kiadó meg azt mondja, hogy lelkük rajta, ha ennyiért is megéri nekik eladni, akkor adják ennyiért. És amire még felhívom egyébként a hallgatók figyelmét, mert én is nemrég fedeztem föl, és egy nagyon-nagyon jó pofa ötlet, hogy amikor a játékok között keresünk, ugye bal oldalt lesz egy szűrő a webshopban, ahol a kiadótól kezdve csomó mindenre lehet szűrni, és van egy olyan is, hogy különféle címkékre tudunk szűrni. Van egy nagyon érdekes címke, amit én is teljesen véletlenül fedeztem föl, tehát valószínűleg senki nem célirányosan ezt fogja keresni ebben a webshopban, hogyha csak úgy betéved, viszont nagyon-nagyon klassz ár értékarányú játékokat lehet ebben a csoportban találni. Ezt a kis címkét, amit be lehet jelölni, ezt úgy hívják, hogy lomtalanítás. Nagyon érdekes egyébként, mert főleg régebben kiadott játékok közül lehet itt válogatni, elképesztően jó áron. Tehát azt mondom, hogy én például a legutóbb ebből a lomtalanításból vettem egy olyan játékot 10.000 forint alatt, aminek a kiadónál az akciós ára is 20.000 forint fölött van. Akár ilyenekbe is bele lehet futni, de néha akár teljesen új játékok, épp valamelyik nap ránéztem a könyvbagoly oldalára, és teljesen új kiadású, tehát ott is van magán a webshopban a játékonak is új címke jelölve az, hogy ez egy új játék, és mégis már ott van a lomtalanításban, hogy új játékként is annyira olcsón adjuk, hogy ha gondoljátok, akkor vigyétek ennyiért.
Hihetetlen.
Úgyhogy abszolút tudom ajánlani mindenkinek. Fogunk majd a webshopok legvégén beszélni egy oldalról, ami a magyar webshopokat összefogja, és igyekszik egy átfogó képet adni arról, hogy melyik webshopban mennyiért lehet egy adott játékot beszerezni. Hasonló, mint az árukereső, vagy bármelyik ilyen hasonló oldal, tehát ilyen árösszehasonlító oldalról beszélünk. Ha valaki ezt az oldalt használja, annak fölhívom a figyelmét arra, hogy ezen az oldalon a könyvbagoly soha nem szerepel. Tehát mindig érdemes megnézni, hogyha ez a bizonyos árösszehasonlító oldal, a társasjátékok.com fölajánl egy játékra egy árat, akkor azért érdemes mindig megnézni, hogy ez a játék esetleg kapható-e a könyvbagolynál, és ott mennyi, mert sokszor lehet találni olyat, hogy a könyvbagolynál még olcsóbb, mint a legolcsóbb webshopnál.
Hát igen, ez is mutatja a keresőprogramok huncutságát, tehát hogy azért nyilván ezek egy picit irányított oldala.
Tehát ugye az árukeresőről is, meg az összes többi ilyen ár összehasonlító oldalról azt érdemes tudni, hogy azok a webshopok vannak benne, akik megfizetik azt, hogy ők belekerüljenek ebbe az árösszehasonlításba. Ha Sanyi bácsi sarki büféje nem fizet ezért, akkor Sanyi bácsi sarki büféje nem lesz összehasonlítva a nagy nevekkel, és lehet, hogy nála olcsóbb lesz pedig ennek ellenére a hamburger.
Már is bölcsebbek lettünk. Jöjjön most egy kis zene, és hamarosan jönnek konkrétan a társasjátékok. Péli Csabával beszélgetünk tovább.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai társasjáték ajánlónkat. Péli Csaba a vendégem. Most jönnek konkrétan a társasjátékok, amiket hozott ajánlásra.
34. négyes fogatunk következik. Első játékunk egy magyar szerző, Piero játéka. Ő többek között a Kereszt és Félhold, a Monopolis, vagy a nemrég megjelent Nomád című játékról ismerhetjük. A játék címe Rejtély a babaházban. Talán aki Piero munkásságát nem csak a társasjáték oldalról ismeri, annak ismerős lehet a cím egy része. Ugye Piero nagyon sokáig, mint zenész működött, és volt ismert a köztudatban, és hát a Babaházak című lemeze nekem is boldogult ifjúkorom egyik meghatározó élménye volt valamikor a 90-es évek elején. A Rejtély a babaházban azt a régi Pierós képi világot jeleníti meg, nagyon szép kis porcelánbabákkal, egyebekkel fogunk lépkedni egy házban, egy babaházban, ahol igyekszünk megtalálni azt, hogy ki lopta el a sütit. Maga az ötlet így ismerős lehet, hogyha valaki egy kicsit jártas a társasjátékok világában, és mondjuk a klasszikus családi játékok közül ismer egyet-kettőt, akkor úgy egyből mondhatja azt, hogy itt sütit loptak el, és nem Mr. Black-et ölték meg, és nem Miss Scarlet, meg Mr. Mustard fog éppen kutakodni, itt porcelánbabáink lesznek, de valóban maga a játék határozottan a Cluedónak egy utánérzése, egy újragondolása. Egyrésztről egy nagyon-nagyon tündéri porcelánbaba és babaház dizájn kapott az egész. Nagyon klasszul meg van csinálva az egész grafika és az egész képi világ. És ez mellett egy-két apró kis finomságot azért beletett Pierrot, amitől azért mégis más tud lenni ez a játék, mint a Cluedo. De azt gondolom, hogy aki ismeri a Cluedót és szereti, annak azért lesz ez is egy jó választás, mert viszonylag kevés plusz szabályt kell megtanulni ahhoz képest, hogy ott mit kellett használni. Viszont ha valaki szereti Pierrot képi világát és az egész hangulatot, ami a babaházakkal és a többi lemezével együtt jött, akkor ez a játék, ez nekik is egy nagyon jó hívó szó lehet. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szórakoztató Cluedo klón lett. Nem akarom a klónt használni, mert az a baj, hogy ha valamire azt mondjuk, hogy valaminek a klónja, akkor mindig úgy gondolják, hogy na ez egy ilyen olcsóbb másolat. Itt nem erről van szó. Itt egyszerűen csak az alapmechanikák, az alaplogikák ugyanazok, viszont van benne annyi kis fűszer, ami miatt abszolút érdemes kipróbálni, viszont egyetlen dologra fölhívom a figyelmet, hogyha valaki erre háklis esetleg, én is először nem tudtam hova tenni ezt a dolgot, a játéknak borzasztó nagy doboza van, és belül semmi nem illeszkedik semmihez. Tehát valahogy úgy sikerült a Piatniknak ezt a dobozt megcsinálnia. Pierrotól is kérdeztem, hogy mondom, Tamás, mondd már meg, hogy miért ekkora ez a doboz, és mondta, hogy neki is fogalma nincs róla. Tehát egyszerűen a kiadó, lehet, hogy pont ez a doboz méret volt fölöslegben, és ebből volt sok berendelve. De lényeg az, hogy egy teljesen elfuserált doboz mérettel fogunk találkozni, viszont a benne lévő játék nagyon szórakoztató. Következő játékunk egy annyira nagy klasszikus, hogy szerintem, ha most megnézném a Board Game Geeknek a top 100-et, akkor valahol, ha nem is a top 100-ban, de nagyon a környékén lenne. Matthias Kramer, aki a Watergate ügy, vagy az éppen napokban megjelent Hajsza című játékot készítette, összeállt Stefan és Louise Malccal, akik többek között az Edót vagy a Tungarut készítették, és ők így hároman egy hatalmas klasszikus tettek rá az asztalra néhány évvel ezelőtt, ezt a játékot úgy hívják, hogy Rokokó. A Rokokóban a Rokokó korban járunk, és egy francia bálra fogunk ruhákat varni. Na erre mondják egy csomóan azt így ennyiből meghalva, hogy na ez is egy ilyen női játék, ezt játssza az, aki, mert én mint alfa hím, én biztos, hogy nem. Zseniális a játék. Tehát az, hogy ruhákat varrunk benne, az a körítés. De egyébként a munkás lehelyezés, az, hogy hogyan fogom megcsinálni a ruhákat, hogy hogyan gyűjtöm hozzá össze a megfelelő alapanyagokat, a sejmet, a hozzátartozó cérnát, hogyan veszek föl mestereket és segédeket, akik majd segítik a munkámat. Zseniális a játék. Ha valaki be tudja szerezni, most egy nagyon furcsa dolgot fogok mondani, azt mondom, hogy a régebbi kiadást szerezze be. Ez magyarul is megjelent, azután most megjelent ebből egy új kiadás, ugye hát a Kickstarter az egy nagyon menő dolog az utóbbi években, ott futott a Rokokónak a Deluxe változata. Első ránézése nagyon szép, színes, szagos, habos, babos. A régiben csak kis egyszerű jelölők voltak a különféle erőforrásokhoz, a cérnához, a sejemhez, a többihez. A másik oldalon viszont ebben az újban gyönyörűek, tehát itt kis cérnaspulnik vannak a játékban, kis sejemre hasonlító kis darabkák, viszont közben a játékban néhány olyan módosítást készítettek, amire azt mondom, hogy ha valaki egy kicsit érzékeny rá, és én azt mondom, hogy azért ilyen szinten már érzékeny szoktam erre lenni, akkor az lehet, hogy nem fog annyira örülni ennek a játéknak. Ugyanis itt eljutottunk odáig, hogy hát most meg nem mondom, hogy éppen 16. Lajosnak az udvarában járunk, de a mesteremberek között föl fognak tűnni a kiváló női szabók, föl fognak tűnni a kiváló színesbőrű szabók, és minden egyéb, tehát annyira PC-sítették a játékot, hogy egyszerűen megölték azt a világot, ami valójában ez a kor volt. Persze valahol értem, hogy biztos, hogy van igény arra, hogy ha már egyszer ott a varodában dolgoztatom az embereket, akkor legyenek női munkavezetők és női szabómester is, de közben meg könyörgöm, ha egyszer ebben a korban nem ez volt, akkor miért erőszakoljuk meg? Igen. Úgyhogy én a saját voksomat a régi rokokóra teszem le, annak ellenére, hogy gyönyörű az új kiadás, tehát tényleg nagyon-nagyon szép.
Igen, igen.
Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki tudja, akkor próbálja ki mind a kettőt, döntse el saját maga, hogy neki melyik fog igazából tetszeni. Én a saját voksomat a régi mellett teszem le. Következő játékunk egy régen emlegetett szerző, Piero műve lesz ismét. Úgyhogy nála már új játékokat most még nem mondanék, amiket készített. Következő játéka a Round Forest. Hát ez eredetileg a kerekerdő névre hallgatott volna, de hát mivel hogy ezt is a Piatnik adta ki, és ugye a Piatnikra jellemző az, hogy nemzetközi kiadásokkal készül azonnal, tehát nem csak a magyar piacra készülnek a játékok, ezért általában egy olyan név kerül a dobozra, ami minden piacon eladható, hogyha esetleg a hallgatók emlékeznek rá, korábban is volt egy ilyen játék, ez az Underground Panic volt, ahol kis ürgéket mentünk a kiöntés elől az oduból, és az is eredetileg ürgefrász néven ment, de mesélte Tamás, hogy gyakorlatilag maga az, hogy ürgeöntés, azt nem lehetett elmagyarázni, még a szlovák és a lengyel kiadóknak se, mert az annyira egy magyar szokás, a magyar alföld szokása volt az ürgeöntés, hogy egyszerűen nem értették, hogy mi az, hogy kiöntjük az ürgét. És ugyanez volt a Round Forest-tel is, hogy itt is a kerekerdő, ami nekünk ugye a négyszögletű kerekerdőtől kezdve mi mindenről meséltünk gyerekkorunkban, mi is hallgattuk, mi is meséltünk a saját gyerekeinknek, és maga az, hogy a kerekerdő az nekünk egy egyértelmű fogalom, de valahogy ezt azért így, hogy kerekerdő nem lehet eladni a nemzetközi piacon, de azért csak meghagyták ezt, hogy kerekerdő, mert talán az angoloknál is lehet, hogy ez mond valamit, hogy Round Forest, de erre nem esküszöm meg. Lényeg az, hogy Round Forest lett a játék címe. Egy nagyon érdekes mechanikát talált ki ismét Piero. A négyszögletű kerekerdőben járunk, kis mezők, tisztások vannak a táblánkon, és ezek a tisztások minden lépésnél forognak. Tehát ha én rajta állok egy tisztáson, és odébb lépek, forogni fog a tisztás, és teljesen más irányba fogok tudni tovább lépni, mint amikor megnéztem, hogy hova fogok lépni. Tehát folyamatosan forognak ezek a lapkák, és így igyekszünk különféle mesehősökkel, szegény legénytől kezdve, a piroska, a mindenféle mesehősökkel fogunk találkozni, aranyalmákat fogunk gyűjteni, és végül, ha sikerül összegyűjtenünk a megfelelő dolgokat, akkor az erdő szellemétől fogjuk megkapni azt a gyűrűt, amivel megnyerjük a játékot. Egy nagyon szép, tehát azt gondolom, hogy az, aki ránéz erre a játékra, és az egész kártyákra, táblára, és bármire, ami a játékban föltűnik, az nem tudja rá azt mondani, hogy ez nem egy gyönyörű mesevilág. Tehát elképesztőt alkottak a grafikusok, gyönyörű szép az egész, és közben egy nagyon okos és gondolkodtató játék, tehát én azt gondolom, hogy ha gyerekkel leülünk, akkor felnőttként is izgalmas lesz azt kiszámolgatni, hogy a lépések után, amikor majd forognak ezek a tisztások, mindig 90 fokkal fognak elforogni, hogy amikor én odaérek, akkor a tisztás hogy fog úgy forogni, tehát hogyan lépjek úgy, hogy majd a tisztás forgásával nekem a további utam is meglegyen. Nagyon-nagyon klassz mechanizmus. Egyetlen egy dolog volt itt is, ugye már az előbb a Rejti a babaházbannál is említettem, hogy a Piatniknál nem értettük a dobozméretet. Itt most a dobozméret rendben van. Itt, amit nem értettünk, hogy itt a kártyák készültek úgy, hogy nem egy kártyapaklit kapunk ugye kis cellofán zacskóba becsomagolva, hanem itt úgy kaptuk a kártyákat, mintha egy kinyomkodós karton lenne, csak ugye olyan vékony papírból, ami a kártyák. Megint csak kérdeztem, hogy Tamás, miért? Ez miért? És Tamás erre is azt mondta, hogy passz. Megint csak nem tudta, hogy a Piatniknál miért döntöttek így. Néha vannak ilyen furcsa gyártói döntések, de ennek ellenére itt is azt tudom mondani, hogy ezen az egyen lépjünk túl, és egyébként viszont a játék nagyon-nagyon szórakoztató. És végül a végére hagytam. Mondhatjuk azt, hogy megint egy régen emlegetett szerző, mert a múlt héten volt szó Rainer Knizia-ról, úgyhogy igyekszem megint a közel 700 játékából pár olyat említeni, amiről még nem volt szó, például a Witchstone, ami nemrég jelent meg, ugye ez a boszorkánykő a Reflex Shop kiadásában jelent meg nemrég, illetve az én egyik nagy kedvencem a Blue Moon City, szintén Rainer Knizia játéka, és az ő R betűs játéka a Royal Visit. Két hercegség harcol egymás ellen, ez ismét egy párbaj játék. Két hercegség harcol egymás ellen, hogy ki tudja magához csábítani az éppen vizitben járó királyt. Hasonló, mint egy konyharuha az, amit mi ki fogunk teríteni. Ezt szépen kisimítva letesszük az asztalra, a konyharuhánk egyik végén az egyik hercegség, a másik végén a másik hercegség, berajzolva rajta szépen a kis négyzetrácsok, amikkel majd lépkedni fogunk, és középről fog indulni a király. A király mellett lesz két testőr, illetve ott lesz még az udvari bolond és a királyi varázsló. És a kezünkben ehhez az öt karakterhez ugye négyféle kártya fog tartozni, vagy a királyt tudom mozgatni, vagy a testőröket tudom mozgatni, vagy a varázslót, vagy a bolondot. És ezeket a kártyákat fogjuk egymás után kijátszani, és folyamatosan egy ilyen libikókaszerűen én magam felé húzom a királyt, de közben a másik maga felé húzza az egyik őrt. Az egyik nagyon fontos szabály, hogy a király például soha nem léphet ki a két őr közül. Tehát én azzal is tudom korlátozni a király mozgását, hogy a király helyett az őrt hozom minél közelebb a saját hercegségemhez, természetesen nem átlépve a királyt, tehát a két őrnek mindig az egyik, illetve a másik oldalán kell lennie a királynak, de ezzel is fogom tudni korlátozni a másikat, hogy ki hogyan tud lépni. Közben a varázslónak is vannak saját képességei, az udvari bolond az gyakorlatilag bárki helyet léphet, tehát az egy ilyen nagyon extra karakter. És az lesz a játéknak a lényege, hogy vagy elcsábítom a királyt, és eljön végre az én hercegségembe, és közben a másik meg nem kapta meg a királyt, vagy pedig azt mondom, hogy van egy jelölő a táblán, amit szintén folyamatosan mozgatunk, attól függően, hogy hogyan lépünk, ez a jelölő folyamatosan fog mozogni, és mindig azt fogjuk nézni, hogy a táblán ugye középről indul a király, az a középső mező, gyakorlatilag mint egy focipályán a felező vonal, aki a felező vonalon áll, az sehova nem számít, és ahányan az én hercegségemben vannak, annyit léphetek magam felé ezzel a jelölővel, majd a másik játékos is lép, mozgatja a figurákat, ahány figura az ő hercegségében lesz az alatt az idő alatt, ő visszalép, és ha bárki el tudja azt érni, hogy ez a jelölő eljusson a kastélyig, tehát az utolsó mezőig a saját oldalamon, akkor is nyerek, hogyha közben a királyt még nem sikerült becsábítani a kastélyomba. Ugye egy nagyon-nagyon okos játék, nagyon kis, egyszerű, gyors, mondom, egy kis lepedő, amit kiterítünk, meg 5 darab figura van, és egy paklikártya. Tehát azt mondom, hogy ha nagyon össze akarom csomagolni, akkor még talán a dobozánál is kisebb helyen el fog férni, de egyébként maga a doboz sem túl nagy, tehát akár utazáshoz is berakható a ruhák alá, és egy nagyon-nagyon jó pofa kis agyat megmozgató párbajjáték.
Nagyon köszönjük a mai játékokat ismét.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
És természetesen ne felejtsék el, hogy mindezt kipróbálhatják, keressék Péli Csabát, hiszen városunkban társasjáték klub működik vezetésével, minden pénteken délután 2-től 6-ig. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.